Szeretettel köszöntöm a testvéreket, abban az örömben, hogy nem mi hívjuk segítségül az Urat, hogy azért figyeljen ide nagy börzsönyre, hanem ő munkálkodik, régtől fogva ő munkálkodott, amikor a kereszten elvégeztetett minden értünk, és azóta is ő készít új és új alkalmakat, amiben belevonja az életünket. És ez nagyon nagy dolog, hogy sokan úgy vannak itt, hogy már sok áldást vettek tőle. Lehet, hogy van, aki egész újonnan. Most kezd rádöbbenni, hogy a tetőn dolgoznak. A tetőn bizony dolgoznak, és ez csodálatos, az a szabadság is, hogy mi így összejöhetünk. Sok országban nincs mód erre. Az én gyermekkoromban még gyermek hétre se mehettem. Ifjúsági hétre se. Én teológusként hallottam először ezt a fogalmat, hogy ifjúsági biblia óra. Pedig édesapám evangelizációs, missziós lelkész volt, aki születésem előtt egy évvel, mint hitoktató lelkész tért meg. Balatonszárszó még utolsó 1946-ban megtartott SDG-s konferenciáján. És aztán őt mindvégig vitte, különböző hullámokba, úgy, ahogy mi is szoktuk megélni, hogy van, amikor lejjebb ereszt a maligán fok, de van, amikor szárnyalunk, akik hitben vagyunk, és hát azért is mondom, hogy óriási nagy ajándék, és az a nagy ajándék, hogy a mi Urunk számára áttekinthető ez az egész föld. Valaki mondta nekem, hogy csak nem gondolod, Tamás, lelkész, hogy egyenként tart számon bennünket az Isten. Mondom, hát ne bolondozz, hát még a fejünk hajszálait is. Mondom, velem már könnyebb dolga van, de azért a legdúsabb hajszálasok is a kompjúterébe beleférnek. Mi az, hogy egyenként tart számon az Úr? Hát neki nagyon fontos, hogy mi történik velünk. Ő nagyon sokat fizetett, érted, megértem, úgyhogy nem hagyja, hogy csak úgy potyára létezz, hanem harcol, érted. És hadd mondjam, hogy az egyik legfrissebb ilyen Isten élményem az volt, hogy meghívtak Fóton a közelbe, Fasoriak ismeritek a Parti Feriéket, Parti Kata és a férje, a Matyi, ugye Juliannát volt a Matyi végig, amíg mi ott szolgáltunk, és három gyermekkel kiköltöztek oda Fóton, gyalog körülbelül olyan 6 percre vannak hozzánk. És őnáluk havonta egyszer van egy ilyen házaspári találkozó, 5-6 házaspár összegyülekezik, és meghívtak, hogy szolgáljak. Elmentem, és azt mondtam, hogy ide figyeljetek. Akkor először csináljuk azt, hogy bemutatkoztok. És kiki elmondja, hogy hogy talált Istenre, vagy Isten ő rá, és hogy találtatok egymásra, párok. Képzeljétek, amíg a 6 pár elmondta, az másfél óra, tehát az alkalom el is telt, de valami olyan fenséges öröm és hála volt a szívembe, amíg végighallgattam, hogy mit befetszol egy pár életébe az Úr, vagy egy ember életébe, hogy mondom, Uram, hát ha ez a néhány ember, akivel itt együtt vagyok, elmondja, te mit dolgoztál azon, ameddig most eljutottak, hát akkor mit csinálsz te ezen a világon? Ámulatra méltó, és nagyon jó, hogyha úgy vagyunk itt, hogy mindent előkészített. Az, hogy bennünket Gusztival bekapcsolt az ige szolgálatba, és összekötötte a dolgunkat, ez is az ő terve. Az, hogy Anna a szervezésbe beindult, és fáradtságot és megalkuvást nem ismerve, imádságos szívvel gyűjtögetett benneteket, meg nem részletezem a dolgokat, csak azt szeretném mondani, hogy ne úgy gondoljunk erre, hogy folyik az én életem, hát az nekem fontos, legfeljebb még anyámnak, apámnak, vagy tesómnak, vagy akinek párja van, már párjának, vagy ahogy, de értitek, hogy hát ugyan már néha odafigyel Isten egy-egy akcióra, én is beleférek a terveibe. Szó sincs róla. Örökké való szeretettel szerettelek téged, azért terjesztettem ki reád az én irgalmasságomat. És én olvasom Pál apostolról, hogy anyám méhében elhívott, akkor megállok, és azt mondom, hogy na uram, ezt még egyszer vegyük át. Belefért az, hogy ez az ember üldöző volt, ennek a kezéhez vértapadt, ha nem is direktbe, de áttételesen meg. No, ez nekem már magos, de a te munkád szempontjából állítom, hogy ha az apostol nem lett volna üldöző, ezt a munkát el nem végzi. Neki mindig adóssága volt, szóval én mindenkinek köteles vagyok, és azt mondja, hogy többet munkálkodtam, mint az összes apostol együttvéve, de nem én, hanem az Istennek velem való kegyelme. Hát ez az ember kiszaladt a világból az Úrért, és még akkor is azt mondta, hogy nem vagyok méltó, hogy apostolnak hivattassam. Szóval értitek itt, amit lyuk eszünk, vagy bocsánat, ilyen kis gyufáskatujányi perspektívánk, az elképzelhetetlen ahhoz, vagy nem tudja fölfogni az Isten hatalmas dolgait, de mégis átéljük, mert velünk végzi. Tehát úgy vagyunk most itt, hogy az ő haditervébe szeretnénk beleadni magunkat. És nem az, hogy jaj, uram, azért egy kis figyelmet, sok hét van mindenfelé, meg nagy ez a világ, azért fordíts nagy Börzsönyre is ezekbe a napokba. Hanem úgy, hogy uram, itt vagyok, és szeretném magam úgy, ahogy csak lehet átadni a te programodra, hogy végbe menjen bennem idő arányosan, amit te ez alatt a néhány nap alatt el akarsz végezni. És utána itt szeretnék veled folytatni, csak ez a rész, ez úgy épül be, mint mikor valaki szervizbe megy, vagy edzőtáborba megy, vagy ha jobban tetszik, szanatóriumba, kórházba megy, egy tovább képzési szakasz fölerősített ajándék. No, így induljunk tovább, én így imádkozom, majd mindjárt azért, hogy uram, építsd egymásra, amit elvégeztél már, és folytasd, és kiben-kiben már régóta, hogy ez a rész, ez friss valóság legyen, tehát úgy, mint mikor a te direkt munkád folyik az életünkben. Sokakkal ismerettségbe vagyok, arcokat látok, ismerős, és itt-ott évtizedek, vagy frissebb, vagy a fasorból, ugye hát azért ez fasor 35 plusz lenne, idegen légiósokkal megspékelve, úgyhogy nyitott volt a jelentkezési vonal. Magamról annyit, hogy Végi Tamás vagyok, 78. évenben Isten kegyelméből, és én is újra meg újra megújulok az úton. Majd előkerül még, körülbelül 2 hónapja nagyon komolyan beszélgetett velem legutóbb az Úr, amikor én már úgy tekintettem, hogy gyakorlatilag elvégeztem, Uram, hát az aktív részeket. Ha én még teszek, akkor akkor hát nem ezt mondtam, hogy köszönd meg, vagy azért még egy kicsit, vagy valami, szóval ennyire pofátlan nem vagyok vele, de és higgyétek el, hogy nem lehetett vele így beszélni. Elunalmasodott minden a végtelenségig. Szóval föl kellett kiáltanom. Csak azt mondta az úr nekem, hogy ide figyelj, öreg. Te abba hagyhatod az aktív szó, sőt, kell is, mert lejárt. Na, de a velem való aktív kapcsolatot, mint halálig nem hagyhatod abba, akkor ette a csoda az egészet. Hát mit képzeltél, hogy te eléd egész a szudokúval, meg hogy fölszívod magad egy-egy szolgálatra, meg nézed az olimpiát, meg amit, és hát én téged lefoglaltalak. Szőröstől bőröstől. Hát te kimondtad, hogy uram, átadom az életem. Hát ezt hogy képzeled, visszaveszed? Vagy úgy vagy vele, hogy hát most már obligon kívül vagyok, engem már ne kérjenek számon, ha még teszek, akkor teszek. Na, lényeg az, hogy igenis, az Úr visszaadta azt az örömet, hogy másképp fejtem a szudokut, és másképp élem meg a napjaimat, és a többit, de most ezt hagyjuk. A valóság, hogy érsek, illetve szabadszálláson születtem, 1947-ben, 0 évesen elkerültem fogtőre, ott volt édesapám lelkész 7 évig, és aztán szabadszállásra visszaválasztották, 13 éves koromig ott zajlott az életem, és akkor kerültünk Irsekcsanádra, a világ közepére. Aki nem tudja, nézze meg GPS-en, mert baja mellett egy kis falu, számunkra a világ közepe. Ott találtam meg a feleségemet, sőt, hát a kommunista iskola igazgatónk összerakott bennünket, mikor ő 12 éves volt, én 14, ugye 8-os, 6-os, egy király leány és egy juhászlegény színdarabba, és én nagyon komolyra vettem a dolgot, és úgy látszik, az Úr is komolyra vette, mert ezt az egészet aztán volt 2,5 év szünet, de az is csak azért, hogy világos legyen Isten akarata, mert egyszerűen a mi elképzelésünk az egyértelmű volt, hogy minden pálhegyi teszt és egyéb nélkül, mert ugye 12 évesen, 14 évesen az ember nem nagyon tesztel, nem is meri megszólítani a másikat, tehát már 15 volt, én meg 17, amikor a bejáró buszon 2 hónap után vettem a bátorságot, hogy oda settenkedjek mellé, és onnan kezdve a diákok becsületére legyen mondva, hogyha egyikünk leült a buszon, a másik helyet üresen hagyták. A baj csak ott következett be, hogy 3 hónapon belül, vagy 2 hónapon belül, ez Pünkösdi királyság volt, a tüdőmmel beteg lettem, futballkapus voltam, hirtelen nőttem, felnőtt csapatba, ugye a falusi csapatba is, hát sokszor esőben mindenütt megy a meccs, és 17 évesen a Szabadsághegy iskola szanatóriumba kerültem. Azt mondták, 5 hónap alatt elfújjuk az egész, igen, nem, csak ott voltak komolyabb műszerek, és kiderítették, hogy a kulcsont alatt kaverna van, lyuk a tüdőn. Ez mi, azt én nem tudom, de 5000 gyógyszert beszedtem. Otthon mindig 4-be törtem egy kalmopirint, ha le kellett nyelni, meg nézem, hogy ezek a marhom, hogy fehér tablettákat, pas tablettát, 20-at. Így eszik a fiúk, meg a, hát a lányok nem, mert fiú meg lány szanatórium volt külön, de na, aztán én is most már úgy eszem a reggeli abrakot, hogyha egy kis vérnyomás csökkentő, meg kavintom, meg mit tudom én, mi belefér a dolgokba. Onnan a teológiára kerültem, 13 évesen hívott el is az Úr Jézus a követésére, római olimpia idején, nem részletezem, mert akkor már nem is lesz mit mondanom, a szolgálatból, amivel készültem. Megtérésem volt, nagy örömem és egyértelmű világosság. Ma már innen visszanézve azt látom, hogy 2 éven belül 3 dolgot eldöntött Isten az életem, a 3 legfontosabban. Üdvösségem kérdését, a társkérdésemet, ugye ezzel, amit említettem, később lett ez nyilvánvaló, de most visszatekintve érezni, hogy ebbe benne volt, és a hivatás kérdés. Tehát 1-2 éven belül világos lett első gimnazista koromra, hogy nekem ezt az örömet tovább kell adnom, és hogy adhatom tovább a legjobban, úgyhogy ha lelkész leszek, vagy akkor főállásba. Vihetem az örömhírt. Na, így indultam a teológiára, teljes tűzzel, elánnal. Aztán mire a Salgótarjánba kerültem, ott kezdtem egy 52 szorványfalus nagyvárosba, az akkori kis Moszkvába, ahogy mondták, 71-ben. Bizony nem vettem észre, hogy már Gellert kapott az az egyértelmű, világos evangéliumi út. Dolgoztam, mint a gőző, mindig mindenütt. Tehát itt nem volt abban egy pillanatnyi megtorpanás se, hogy reggeltől estig az Isten országáért kívántam dolgozni. De 12 éven ment el, amikor már 5 év után átkerültem Fótra, megye legnagyobb gyülekezetébe, 29 évesen, és hát nagy kiszolgálósdi ment, tulajdonképpen az egyháznak nagyon tetszett az ügy, de amikor 82-83-ban utolért Isten bennünket, mert már padlón voltunk feleségemmel együtt, hogy ez itt valami nem kerek. És akkor jutott csendesétre a feleségem, nem is tudtam javasolni neki, mert nekem akkor Cseri Kálmán szolgálata ilyen szemellenzős volt, meg pláne a Torbágy, az akkori a Liza nénivel, meg a többi, mert ez, hogy bűnből új élet, Jézus keresztját, ez valami túl szűk meder, valami nagyobb ívelésűt szeretnénk. Hát a nagyobb ívelésű annyi volt, hogy gyertek Jézushoz, vele jobb. Na, sasszéz oda hozzá, aztán az ő. Mint ha Péter mondta volna, hogy Uram, akkor ezután együtt halászgatunk, ugye? Itt mindjárt egy kicsit lendületesebb lesz a bevétel. Hát ne tudjátok meg, hogy mentem mártírként, ez már a szolgálatban is benne van ez a példa, mert lesz egy pont, ahol arról lesz, hogy Isten műt. Na hát, mentem úgy, mint aki fáradt, meg ugye belefárad ebbe a rettentő menetbe, ami van, és a többi, na az Isten szerdán már azt mondta, hogy te nem fáradt vagy, hanem bűnös. Neked nem elmenni kell abból a nagy gyülekezetben, hogy próbáltam szökni egy kicsibe haza, édesapám utódjaként, de hát Isten is, emberek is leszerelték a szökési kísérletemet. Úgyhogy óriási bálványomlás volt Fóton, hogy 5 év után el akar menni, hát innen csak temetőbe vittek ki papot. Így meg hogy azt a hidegséget, minden. Na, másfél évet még lenyomtunk így, és akkor jött a megújulás. Feleségem azt mondta, nekem már nem számít, hívták lelkész nők csendes hetére, és elment. Azt mondta, rosszabb már nem lesz. Mert kínos hete volt nagyon, de új élettel érkezett haza. És az óriási változást hozott. Tehát ott megindult a Fóti ébredés. Újabb kori ébredés. Én meg bekasszíroztam. Mindig ezt akartam. Ott már fiatal asszonyok tértek meg, imádkoztak együtt. Volt nekik is imakörük. Na, amikor aztán én is eljutottam 3/4 év múlva, hogy ellenőrizzem, hogy ott vajon tiszta tanítás folyik-e, hogy a református lelkész engedheti-e oda híveket, És akkor szerda tájon, hogy ember, nem, hogy elmégy a gyülekre, e kell venni tőled. Hát te kárhozatba kíséred, szép zeneszó mellett az ember. Én? Hát én harcolok, hogy térjen meg mindenki, az ám. Harcolsz. Hát a saját bárványszobrodat építed. Én? Hát a Julis nénivel is úgy beszélgetek, hogy igen ám, de nem mondod neki, hogy a Pista bácsival így nem lehet, mert akkor nem teszi a virágszálat a bárványszobrod elé. Hát te vagy az ő papjuk. Hát te embereket szolgálsz ki. Egy délután sétáltam a hegyen, föl alá, aki járt ott, azt tudja, hogy a Kármel fölött van ott egy domboldal, kerítésig. Védtem magam az utolsókig, mondtam, hogy Istenem, hát ekkora szól munkából, amiben én is benne vagyok, erre megy rám minden. Nem marad egy kumma, nem maradt. Higgyétek el, mindent rohadtnak nyilvánított az Isten, és akkor jutottam el oda, 83-ban, márciusában volt, hogy Uram, igazad van. Én ezt nem tudtam, ezt nekem így nem mondta el senki. Bocsáss meg, egy baj van, hogy én nem tudok más lenni. Ha te tudsz velem valamit kezdeni, kezdjél újat. Még amikor mentem haza a csendesétől nagy békességgel, mert amikor leveszik a terhet, akkor azért az egy nagy békesség. Azt nem tudtam, mi lesz más. Én csak ezt tudom csinálni. És vasárnap fölmentem a szószékre, első perctől kezdve a gyülekezet is, én is tudtuk, hogy itt valami történt. Olyan szabadsággal hirdettem az igét, amiben addig úgy voltam, hogy jaj, János bácsi mit szólt, jaj, hogy is, meg a többi. És megindult az az ébredés, amit Isten irgalmából kaptunk, úgyhogy körülbelül 12 év alatt ilyen 80-100 ember megtérését éltük. Hát ott, ahol 7 évig egyet sem. Ugye voltak ott régi hívők, hát az ébredésben is ott ébredés volt, ott több rendbérileg, de hát azok is ugyanúgy aludtak, mint én. És ők is volt, akik rendre újultak meg, és hát egész más világ teremtődött. És akkor igazolt át Isten a fasorba. Egy mondattal, feleségem bekérdezett, biztos vagy benne, hogy mi nyugdíjig Fóton leszünk? Abban pillanatban tudtam, hogy nem. Már bennem is. Nem azért, mert ő mond, hát ő volt a Bálán szamara. De bennem is már megfordult, hogy megállt valami, hívő nép közt nem, de a nagy gyülekezetbe, és akkor kerültem át a fasorba. Hát Isten megadta, hogy olyan mínuszból induljunk, hogy azt a krimit nem is akarom ecsetelni a testvéreknek. Ha nem tudtam volna, hogy ott a helyem, ideggyógyintézetbe kötött ki, pedig viszonylag kiegyensúlyozott, vagy ilyen vidámabb, alaptermészetű vagyok. És ott több száz ember megtérését. Ugyanis a tiéteket és a többieket, megmondhatnám, akik vagytok, éltük át. Úgyhogy dicsőítjük az Urat, mert egy embert nem tudunk hozzá vezetni, ne is erőködjetek, testvérek. Dolgozzatok rajta, de csak ő tud szívedbe venni. Ezért olyan szabad most is a szolgálat, mert nem azt kell, hogy győzhetlek meg én is titeket, akármiről. Egy szót szól az Úr, és benned elindul egy folyamat. És nem tudsz ellenállni, ha akarsz se. Egyszerűen olyan ereje van az igének, élő és ható. No, lényeg az, hogy Fóton nagy öröm, az utódunk idején így nyílt az olló, a második utód házas pár idején így nyílt az olló, úgyhogy most ott Fóton nem is tudom hány fiatal házas pár élő hitbe vallja, hogy Jézus a megváltója. Hát küzdelmesen meg a többi, ahogy a hívő élet. Én régen azt hittem, hogy megtér valaki, akkor minden oké. És aztán rá kellett jönnöm, mikor megtértek emberek, hogy ez csak a start. Mint az újszülött, a dedós. ott kezdődnek a bajok. Ha bajt akarsz, imádkozz ébredésé. Amíg alszik a gyülekezet, hagynak békén. Ha ébrednek, akkor már jönnek, kérdeznek, baj van, elbuknak, hogy hívják onnak, megokosodnak, kioktatnak. Hát ne haragudjatok, na de hát különben miért élünk? Miért végezzük a szóval? No, lényeg az, hogy az én feleségem Bálám Szamara beszólt még egyszer. 67 éves voltam, és nyugodt körülmények között a fasorba végre azt csináltam, amit kellett volna egész életem át. Mert amúgy a vezető lelkész feladata 70%-ig a cég fenntartás. 30%-ból kellett a lelki munkát végezni. Feleségem megkérdezi 67 éves kor, vagy 70 év a lelkészi korra, akkor aznap el kell menni. Biztos vagy benne, hogy 70 éves korodik? Itt abban a pillanatban tudtam, nem? És abban az évben nyugdíjba is mentem, tehát hónapokon belül. És milyen kegyelem, mert akkor én elkezdtem az evangelizációs heteket, 15-20 evangelizációs hétre mentem a Kárpát-medencébe, Székelyudvarhelytől Szent Gotthárdig, többek között Fehérgyarmatra, és máshova is. Gondoljátok, eljött a Covid, 19-ben, 14-ben mentem nyugdíjba. 5 éven volt erre. Akkor le kellett állni. És onnan kezdve már csak ilyen kiszolgáltocskák maradtak, hogy nagy bőrszöny. De most mintha beindult volna újra nagyon, úgyhogy nagyon kell figyelnem, hogy Uram, mi az, amit te készítesz el, és mi az, amit én vállalnék. Úgyhogy ezt hiszem, hogy ő készítette el, és ezzel az örömmel jöttem. És hagytam ott feleségemet, aki kétszer örül, amikor eljövök, meg amikor hazamegyek. És ez megint az Isten különös kegyelme, mert gondoljatok bele, hogyha egy siránkozó asszony lenne a nyakamon, már megint mégy, hova mégy, meg hogy van, meg mint van, meg... Akkor hogy végezném én ezt így? Úgyhogy a ti életetekben is, az én életemben is sok mindennel, megújulásokkal, küzdelmekkel, visszaesésekkel, és a többivel együtt jár a hívő út, ha már megvan. De hogy van, akinek terve van, az biztos. Az biztos. Imádkozzunk is hozzá. Drága Urunk, köszönjük, hogy a te vendégeid vagyunk itt, ebben a hotelben. Köszönjük, hogy eljöttél erre a világra, értünk is. Egyen-egyenként odaadtad az életedet, és nagyon drágák vagyunk neked. És minden igét szó szerint igaz. Se többet, se kevesebbet nem mondasz, mint ami a teljes igazság. Nagyon kérünk, hogy ebből adj, építsd hozzá a már elhangzottakhoz, és az eddigi életünkben történtekhez, azokat, amik most, akár ebben az órában, akár az elkövetkezendő napokban is hangoznak közöttünk. Dicsőítünk téged a szeretetedért, és közelebb húzódunk hozzád. Sokszor didergő, sokszor vívódó, sokszor magára maradtnak tűnő életünkkel. Amen. Szeretett testvéreim, a Samáriai asszony története vonalán haladunk. Én is folytatom minden szolgálatban, valami hangzik belőle, és hozzá még egy igét olvasok, de most először csak a történet részt. Mégpedig János evangélium a 4. részének a 16-tól 19-ig terjedő verseit halljuk. János 4, 16-tól. Jézus így szólt hozzá, menj el, hívd a férjedet, és jöjj vissza. Az asszony így válaszolt, nincs férjem. Jézus erre ezt mondta, jól mondtad, hogy férjed nincs, mert 5 férjed volt, és akivel most élsz, nem férjed. Ebben igazat mondtál. Az asszony ekkor így felelt, Uram, látom, hogy proféta vagy. Olyan jó, hogy Jézus nem cseveg. Neki erre nem volt ideje. Miközben mindenkire volt ideje, aki valami nyüggel, bajjal oda ment hozzá. Figyeljétek meg! De nem arra, hogy csevegjen. Mikor Nikodémus jött, a főember, igazán őt már megbecsülhette volna Jézus azzal, hogy egy kicsit kvaterkáznak, mielőtt bemondja, hogy szükség újonnan születnetek, de nem. Nikodémus beindít azzal, hogy tudjuk, hogy Istentől jöttél. Hát senki se teheti ezeket a jeleket. Gondoljuk meg egyébként, hogy a nép vezetőinek nagy bűne volt, hogy amikor világosan el tudták, meg előttük volt, hogyha a messiás megjön, vaknak nyitja a szemét, sántát gyógyít, süketet, halottat támad, stb. És ilyen nem történt Jézus előtt. És most egyre másra látják a jeleket. Hát Nikodémus jön, és azt mondja, hogy hát tisztázzuk már, hogy akkor hogy is áll a dolog. Úgy benne volt ez, mint vezető, nagy tanácstag, tanítóba, hogy valahogy utána akarok menni, ő becsülettel keresett, és beköszön így Jézusnak a megbecsülése jeléül, és Jézus mondata így hangzik, hogy szükség nektek újonnan születnetek, mintha egész másról kezdene beszélni, és igenis a lényegre tért, mert Jézus nem cseveg veled sem, hanem a lényegre tér. Nézzétek az asszonyt. Eljutottak egy ponthoz. És akkor Jézus azt mondja, hívd a férjedet. És az asszony választott, nincs férjem. Pont. Nem magyarázta el a szitut. Jézus mondja el, igazat mondtál. 5 férjed volt. És akivel most együtt élsz, az nem a férjed. Az asszonyban meghűl a vér. Hát egyszerűen Jézus műtétet végez. Oda teszi a kezét a legérzékenyebb pontra. Mondaná az asszony, hogy Uram, hát tudnád, milyenek a férfiak? Meg a mostani is, hát gondoljátok el, 5 férj után azért ez a 6. szerintem nem a monakói herceg volt. Hát ne emeljük olyan magas posztra se a hercegeket, se a grófokat, mert nem biztos, hogy az lenne a nagy álom valakinek, hogy de hagyjuk. Csak értitek, hogy az asszony panaszolkodna. A bánatát, a szenvedését, a sirámait elmondaná, Jézus, te tudnád, hát hogy lehet kibírni ezeket, hát egyiket a másik után. Vagy cserbe hagyott, vagy én dobtam, de egyszerűen bírhatatlan volt. És akkor most, hát tulajdonképpen nyűljük egymást a 6. És Jézus ugye tudta, hogy ennek az asszonynak itt a legsebesebb az élete, és azt mondta, hogy hívd ide a férjed. Először az asszony lehet, hogy nem is értette, hogy miköze a férjemnek ez a vízhez, hogy majd ő viszi haza, vagy azért kell, hogy jöjjön. Nem, azért kellett, hogy fekete-fehéren a seb ott legyen, Jézus előtt. És hát bizony a legérzékenyebb pont. Odaért, ahol a megoldatlan élete a legfájóbb. Ide írtam a 83 március torbát. Na, elmondtam nektek ezt, akkor nem kell. Mártír bűnös. Jaj, uram, mit fáradok, tudod? Megyek az utolsó, hogy megkereszteltél, hogy konfirmandus legyen. Meg megyek Kisalagra, mert egybe volt akkor még ez a két gyülekezet. Hatalmas terület, tényleg rengeteg munka volt, de nem akceptálta az én panaszomat, hanem egyszer csak oda kúszott, mondom, szerdán már, pedig még kedden este úgy feküdtem le, hogy figyelem, mi a szerdai ige, hogy mit mond erről a szolgálattevőnő. És én mit mondanék, azt láttam, hogy jobbat mond, mint amit én mondanék. Tehát arra rájöttem már hétfőn kedden, de még szerdáig nem volt a reflektorfény a férjemen, vagy idézőjelbe téve, a seben. De szerdán nyilván nem akart kifutni az úr úgy, vagy kiengedni, hogy én hazamegyek egy kis tuningolással, mert téged se akar, hogy á, jó volt ez, közösségben, jaj, eltöltöttünk ennyi időt, jókat beszélgettünk, énekeltünk, minden, föl is pendült, kaptam egy kis tüneti kezelést, hát megette a csuda tüneti kezelést, mi lesz veled 2 hónap múlva? 2 hét múlva. Nem tüneti kezelés kell neked, meg nekem, műtét kell, és a szervizeket azért készíti el az Úr, hogy újra alapjaiig lebontson mindent. Ne mutogasd, hogy már megint édesanyám beleszól az életembe, a nem tudom ki, mit csinál a munkatársam. Mondhatod, de nem fog az Úr megállni ott, hanem azt mondja, hogy és megmondja, hogy hol van a pont. Az, amelyiken elvérzel. Neki a társkérdés volt ez a pont, és lehet, hogy sokatoknak ez egy olyan pont, amelyik nincs az Úrban időarányosan rendben. De nem biztos, hogy ez. Lehet, hogy a szüleiddel való kapcsolat, ital, pornó, valami más. Nem tudom, az Úr tudja azt, hogy mi az a pont, ahol műteni kell. És itt jövünk ahhoz, ami a címünk is. Ugye egy ilyen felsorolást mondtam, hogy kérés, keserűség, lázadás, beletörődés, elfogadás. Kérés és az elfogadás között járunk, és idehozok egy igét még. Mégpedig Pál apostolnak a Korintusiakhoz írott 2. levele 12. részéből, a 7-től a 12-ig terjedő verseket. 2 Korintus 12. 7-től 12. Ezért tehát, hogy el ne bizakodjam, töv is adatott a testembe, a sátán angyala, hogy gyötörjön, hogy el ne bizakodjam. Emiatt 3-szor kértem az Urat, hogy távozzék el az tőlem. De ő ezt mondta nekem, elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Legszívesebben tehát az erőtlenségeimmel dicsekszem, hogy a Krisztus ereje lakjék bennem. lakozzék bennem. Ezért a Krisztusért örömöm telik erőtlenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldöztetésekben és szorongattatásokban, mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. Itt van előttünk Pál, akinek van egy neuralgikus pontja. Ez a bizonyos tövis. Azt mondják a teológusok, hogy vagy szembetegsége gyötörte, vagy epilepsziás rohamai voltak, és nem tudta, hogy mikor tör rá, mondja is egy helyen, azt hiszem a Galatáknak, hogy a testem nyomorúság vagy erőtlenség miatt nem vetettetek meg rángó görcsbe, vagy mibe volt ott előtte, meg minden, és nem mondtátok, hogy ez a nyomorult, és nem tudjuk pontosan, hogy mi volt, de most nem is ez a kérdés. A te életednek gondold el, mi az a tövise, amire úgy gondolsz, hogy imádkozom érte, vagy már nem is imádkozom érte, de megoldatlan, és az egész, mint egy betegség beteríti a hívő életemet is, kibillent, ha hozzáérnek, pláne, vagy ha én ezzel foglalkozom. És újra mondom, hogy a 35 plusz csoportos csapatban mindenkinek valamilyen módon kérdés. A társkérdés, de van, akinek időarányosan megoldott kérdés. Tehát nem ez a mostani, tehát nem úgy jöttem, hogy én erről akarok csak beszélni, ugyanakkor nagyon is valóságos, mert akinek nem kérdése, vagy nem volt égető kérdése, az a számomra érthetetlen. Mert ha ezt mondja az Úr, hogy nem jó az embernek egyedül lenni, szerzek néki segítőtársat, hozzáillőt, akkor ez a normális elképzelése velük. Lehet egyedi elképzelése veled, vagy a melletted ülővel, de nem ez a normál menet. Hívőket figyelve, én úgy látom, hogy átterjed még ebben a kérdésben is a trendi, a hívő világba is. Itt elsősorban most nem is a lányokra gondolok, hanem a fiúkra. Hogy a mama hotel erősen köti őket. Nem biztos, hogy csak a mama hotel, hanem hatalmas kérdés az, hogyha én Isten rendjébe igazodom, akkor ennek a rendnek 100-ból 90-szer ez az útja, hogy készülök a hivatásomra, eljutottam egy pontra, amikor megnősülök, vagy férjhez megyek, és családommal haladok tovább az úton. Azt hiszem, ez nem vitás mindannyiunk számára, hogy Isten teremtési rendjében ennek ez az alapállása. Na most, ezt ugye mi fölborítottuk, a teremtési rendet. Tehát azért itt óriási kérdések vannak, amiket én most nem tudok megválaszolni, meg nem is dolgom. Ha belegondoltok, hogy mennyi hívő leány van, és mennyi hívő fiú, akkor azt mondjátok, hogy reménytelen a helyzet, ha leányok vagytok. Ugyanakkor az Úrnál nincs reménytelen helyzet, mert a tiédet megoldja. Van hatalma férjet szerezni? Van hatalma feleséget szerezni? Hát hogy ne lenne? Hogy ne lenne? Egyik lelkész barátom húga édesapjuk is hívő lelkész volt. Érettségizett, és utána indult Duna Almásra a szeretett otthonba, mondván Dunántúli volt, hogy egy évet én szeretnék a fogyatékos gyerekek mellett eltölteni. Erre adom ezt az esztendőt. Mindenki lebeszélte. Ide figyelj, 18 éves vagy, neked a felszínen kell maradnod. Eldugod magad egy idióta otthonba. Így úgy, la. Az édesapja is csatlakozott ezekhez. 3 hete volt ott az otthonban, amikor az én Pista barátom, a teológus ment diakóniai gyakorlatra Dunaalmásra. És amikor én a Pista barátomtól, miután nem voltak még akkor mobil és egyéb eszközök, levélbe kapom, hogy a 3 hetem letelt, és az állomásra az emőke is kikísért, és könnyes volt a szeme, mondtam, Pista, el vagy veszve. És az én Szabó Pista barátom bizony a Bátki emőkét feleségül vette, és születtek a gyermekeik is, és már a Pista barátom is hazament, de Istennek volt hatalma, elmehetett volna akárhova az emőke. Nem találkozik ezzel a Pistával. Aki, valaki mondta, hogy Szent Márton kátaját, ő is odavaló volt, úgyhogy nekem jó barátom volt, 1-2 évvel fiatalabb évfolyamban járt. Na, de ezt csak arra mondom, hogy értsük, hogy ne higgyük, hogy korlátozott a mi Urunk hatalma azért, mert ez a világ bűnbe borult, és fölrúgta a normál rendet. És ennek sok minden levét isszuk. Igenis isszuk, mert a háborúnak isszák a levét, ott halnak tömkelegével. Úgy megőrült ez a világ, hogy egyszerűen megkérdezik a miniszterelnöküket, hogy mit küzdik ezzel? Mi köze magának ahhoz? Mondja, hát az újságírónak, ember, mi itt vagyunk. Hát a határunk összeér. Hát Németország, az körül van véve egyelőre olyanokkal, akiknél nincs háború. És a mieinkből ott vannak, de ha nem lennének magyarok, az, hogy 500 ember vagy 1500 ember egy nap meghal, hány árvát, hány... Na, nem akarom részletezni, csak értitek, hogy a bűnnek a kihatásai mindnyájunk a csapdosnak. Tehát az Úr megoldásai nem olyanok, mint a karikacsapás, hogy átrendezi hirtelen a világot, és szeretjük egymás gyerekek. Nem. Mi ebben a világban vagyunk az ő megváltott gyermekei, és ebben a világban akar bennünket éltetni. És ebben a világban van neki gondja a fejed hajszálára is. Nem csak az oldalborda kérdésedre. Kérte az apostol 3-szor. Ismerjük jól a történetet. Szabad kérni. 3-as feleletet kaphatunk. Igen, ezt szeretjük a legjobb. Nem, ezt szeretjük a legkevésbé. Várj még, ez a 3. Ezt sem nagyon szeretjük, mert ez olyan, hogy vagy lesz, vagy nem. Ebből sok mindenki jött, ez nem, Uram, azért ennél te. Mikor én egy életem egy pontján, amikor leállított az Isten, nagyon szerelmes voltam, de azt mondta, hogy tisztázd velem, hogy én akarom adni neked őt, vagy te szerelemből beindultál, vagy ti. És leálltam ugye tisztázni, ez külön szám, ezt nem mondom el, meg nem is tartozik másra, meg nem is ajánlom. 3 hónap múlva azt mondtam, Ilyen hülye csak én vagyok, nem leveleztünk, nem telefon, nem találkoztunk. 2 évig mondom, hogy de hülye vagyok. Születésnapom jött. Otthon voltam, ő is otthon volt. Mondom, másnap átmegyek. Ilyen nincs, hogy nem. Ez az őrültséget csak ilyen magamfajta találja ki. Elolvasom este, ágyba fekve az esti igét. Akkor úgy olvastam, hogy este hátulról olvastam a Bibliát, de nem úgy, hogy Jelenések 22-21, hanem Jelenések, stb. Filemoni levél az érek, pizsamába, ott fogom a Bibliát. De eldöntött kérdés volt, hogy másnap átmegyek. Mert talán azért vált meg tőled ideig, óráig, hogy őt, mint örökkévalót kapd vissza, nem úgy immár, mint szolgát, hanem szolgánál nagyobbat, mint szeretett atyafit, kiváltképpen néked, mennyivel inkább pedig nékem, mind testben, mind az Úrban. Kiugrottam az ágyból, nem megyek sehova. Ilyen verset nem találtuk, aki nekem ennél pontosabb feleletet ad arra, ami engem akkor izgatott, annak én adok egy ezres. Itt adok. Nem találsz. Egy dolog izgatott. Miért van ott a talán szó? Azt olvastam, mert azért vált meg tőled ideig. Oké, Uram. Ez a talán, hát ez a bizonytalanságot hordozza, és ha nem. De az Úr akarta, hogy benne legyen ez. Ez az egész. Ha nem akarta volna, akkor megmondja, hogy stop. Nulla áthúzva. Engedd el. De meghagyta. Ma már tudom azt is. Nyilván több oka volt ennek, de egy ilyen extrovertált szangvinikus alakot hűtőszekrénybe kell tenni. 2,5 évre hűtőszekrénybe tett az Isten, hogy azért valamit tanuljak is a teológia. Mert amikor aztán zöld utat kaptunk, és kerekperec megkértem a kezét, hát az utolsó évet ne tudjátok meg, hogy milyen volt. Fóton segédlelkész, 5. éves vagyok a teológián, éjjel meg utazom Szegedre, mert ő meg a gyógyszerész karon ott tanult, és akkor valahogy aludtam is, nem is, mikor, hogy jöttem, mentem, így nem lehetett volna az 5 év. Na, de ezt hagyjuk most, én mindig visszatérek a magam példájára, de hát az van legközelebb. De igenis, Istennek pontos menetrendje van mindegyikünkkel. És a kérés az keserűségbe torkolhat. Bármilyen irányú, most újra mondom, hogy azért ne fedje le a társkérdés az egész horizontot, mert lehet, hogy valakinek olyan betegséggel való vívódása van, lehet, hogy olyan nehéz lakás helyzete van, lehet, hogy olyan nehéz anyja vagy apja van, vagy akárkije, vagy olyan nehéz valami problémája van, szenvedélye van, vagy küszködik. De amikor kérem, és nem kapom, eljön az a fázis, hogy a keserűség fog el. Nem törődik velem az én Istenem. Oda se figyel, mindenkire figyel. Csak én rám nem. Ismerős? Ismerős. Miközben a Róma 8.32 azt mondja, aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odaadta, mi módon ne ajándékozna ő vele együtt mindent mi nekünk? Ha nem ajándékozott, akkor valami miatt még nem. Vagy valami olyan terve van, Az igen, csak ez könnyebb nekem innen mondani, kis dedos koromtú szerelmes, meg befutott valakinek, bár azért itt álljunk meg, és ezt azért el kell mondanom, hogy ugye fiatal szerelmesként, vőlegényként hallottam egy esküvői ige hirdetést. Azóta az alapigéje egy öreg lelkésznek, hogy viseljétek el egymás szeretetben. Hát egyszerűen azt mondtam, nem normális. Hát ugye elég hamar jön az ítélet, amit az Isten leszerel azt a ember térjészhez. Hát nem normális ez a lelkés. Mi az, hogy viseljétek? Hát alig várjuk, hogy engedjenek már össze. Igen ám, de azért itt kell arra nagyon figyelni, amivel édesapám figyelmeztetett bennünket, mondta a páromnak Juléka, Julikám, meg Tamás fiam, azért a házasság nem egyenlő az üdvösséggel. Hát tudtuk mi ez, de azt nem tudtuk, hogy egy év se telik el. És mind a kettőnk fejében megfogalmazódik, hova tettem az eszem, hogy ezt a nőt vettem feleség. Az volt a vigasztaló nekem, hogy a feleségem bizonyos, hogy nálam hamarabb végig gondolta ezt, ha nem is mondta ki. Hát hogy ne gondolta volna? Hát Isten szeret segítő társat, nem ugyanolyat, hanem hozzáillőt. Hát itt a baj, mást. Mást, a mások a szokásai. Már megint ide csöpögtetted a vizet, a izét, már megint a papucsa, izét, a nem tudom mi, meg a... Neki meg a másik agyvérzés együtt élni valakivel. Tehát ez nem kell magyarázni, hát ha valaki a családban él, hát egyszerűen agyára megy az anyjának a lánya, hát meg fordítva, meg a fia, vagy valaki. Nem, na jó, ez nem lebeszélés. Tehát, de értsétek jól, hogy itt, ha az Isten azt mondja, hogy ővel együtt mindent, akkor nekem azt kell mondanom, hogy Uram, neked van igazad. Mert mi mindig okosabbak vagyunk, mint az Úr, ugye? 6 éves kisunokámmal piszkosul szeretjük egymást, hol a üdére viszem a libegőre és a gyermekvasútra, hol fölmegyünk léggömbbel a üzébe, a Városligetbe, hol dinópark van, hol úszunk. Nagyon figyel is rám az a gyerek. De rendre az első mondata az, hogy nem, mikor én mondok valamit. Nem, ha kis autót veszünk, az igen, arra igen. De egyébként mondom, na ide figyelj, álljunk már meg. Melyikünk az idősebb? Te, papu. Na, mondom, jó van. Melyikünk a tapasztaltabb? Te, papu. Még azt is elfogadja, hogy melyikünk az okosabb? Te, papu. Na, mondom, akkor csinál. Nem. Na most, hát valahogy így vagyunk Istennel is. Ez az én kedves feleségem, akivel azért el vagyunk azóta is, hogy hova tettem az eszem. Ez egy természetes tünet mindenkinél, de azt mondja nekem, nem úgy lesz, valamit magyarázok neki. De miért nem úgy lesz? Mert Istennek a legkisebb gondolata is magasabb, mint a te legokosabb kitalálásod. Mondom, teljesen igazad van. És rendre nem is úgy van, ahogy én azt mondom, vagy elképzelem. Tehát ilyen szempontból vagy elhisszük, amit ő mond, hogy ő nem túloz, se nem beszél mellé. Ha azt mondja, hogy Jézussal együtt mindent hogy ne ajándékozna, akkor eddig csak azért nem ajándékozott, mert megkímélt valami katasztrófát. Vagy pedig valami oka van rá. Ő tudja, nem vagyok okosabb, mint ő. Na most, az a jó, hogyha a keserűség után tovább megyünk. El tudjátok képzelni, hogy József, itt eladtak a testvérei, azért kesergett egyet s mást. az alatt a 20 év alatt, amíg ő vele labdáztak, mindenütt. A keserűségből a legegyenesebb út a lázadás. Normális esetben, a mi bűnbe bukott ember természetünk egyszerűen kitör, mégpedig úgy, hogy saját kezembe veszem, intézgetek, azért is nem hívő, majd én megkérítem, vagy pedig mit érdekel, megcsinálom. Hát néhány megcsinálást láttam, meg annak a következményeit is. Megtehetem, megteheted, de. Vagy akár mi miatt van lázadás, mondom, hogy ez a leghangsúlyosabb most azért, amit mondok. Aztán, mikor a lázadás is kifúj, akkor jön a beletörődés. Nem értem, ha valaki mondja, nem érdekes, ne te beszéljünk erről. Úgy, mint aki beletörődtem, de hagyjanak békén. Az Isten is adjon békén. Mindenről beszéltünk, de arról nem. Nem jó. Sértődés, rezignáltság, lemondás. Nem kell valahogy oldani, túl kell valahogy élni. Úgy látszik, nem működik. Itt valami nem működik, Istennél sem. Vagy nem törődik velem igazán, nem szeret, marad egy seb, amit szépen körbe dolgoznak, úgy, ahogy engem körbe dolgoztak a szanatóriumban az 5000 pas tablettával, meg a nem tudom mennyi izoniciddel, meg a 200 injekcióval, és azt mondták, betokozódott az a góc, az a kaverna, tulajdonképpen haza is mehetne a fiatal ember, voltam 18 éves, érettségi évében, ott fönn tanultunk. Volt ott egy fiúosztály, lányosztály, a másik, stb. De annyit mondtak hozzá, ha megizzad, akkor kitörhet az egész. Hát most mondjátok meg, hát még ott is fociztunk. A főorvos hátam mögött, hát azért két téglát összetudtunk ratni ide, meg oda, aztán kicsit domboldal volt, de azért, hát hogy tudtam volna én megállni azt? Meg, hát én, na mindegy, menjünk tovább, én is, tehát, hogy ott van, hogy betokozódik, és nincs földolgozva. Nincs meg. Azt mondták, hát ez szenet pakol, vagy havat hány, megizzad, kirobban az egész. Hát én mondtam, hogy hát én akkor már öntudatos, 18 évesen. Hát én családot szeretnék. Hát én lelkésznek készülök, nem is voltam még, ugye érettségi éve volt, nem volt még egy napomság teológia. Hát én készülök az életre. Hogy lehet ilyet kitalálni? És azt mondta a főorvos, őnek is az a véleménye, hogy ne kísérletezzünk, hanem műtét. Műtét. Ekkor a vágáson a hátamon. Igaz, hogy összevarták. Most már 64-ben volt, az pont jubilális év, ugye? 60 év. 60 év alatt, na, de nem gócokat akar, nem aknákat az Úr az életünkbe, mert azok fölrobbannak. És azok elhúzzák az erődet, az örömödet, a szabadságodat, az önfeledtségedet. Az nem megoldás, hanem jön az elfogadás. Nézzétek Pált. Egyszer csak egész vidáman mozog. Semmi nem változott az alaphelyzetből. Az ég világon semmi. És azt mondja, örömmel is dicsekszem az erőtlenség. A... Ezzel az egésszel, hát igen, mert közben összeállt a kép, megértette, hogy az óra akkor megy, hogyha van rajta az a bizonyos lengő súly. Mert különben megáll. Pál, téged be kell fékeznem, mondja az Úr, súlyt kell tenni rád, mert elszállsz. Kijelentések nagysága miatt el ne bizakodj, tiszta képlet, és egyszer csak Pál ezzel a teherrel együtt olyan, mint akármelyikünk, mikor szabad a szíve. Látjátok, hogy siránkozik? Nem. Nem. Sőt, bizonyságot tesz, hogy a szívem egészen szabad az Úrban, még ő meg is tudja magyarázni. Mert van, amikor mi nem tudjuk megmagyarázni a dolgokat, csak azt mondjuk, hogy ezt nem kívánom. Ez nyom, ez őrület. Ilyen szomszédot, vagy ilyen munkatársat, vagy egyáltalán, ez az egész olyan, hogy csak ezt vedd le, Uram. Itt csak azt nem veszi le. Nem azért hebből, hanem azért, mert valami módon az én utam erre halad. Ott a szanatóriumban kaptam, Ungár Aladár, missziós testvér körlevelét, ez az Ungár Aladár zsidó származású valaki volt, de amikor megtért, akkor nagyon. Nem 360 fokban, mint ahogy valaki mondta, hogy én 360 fokban megtértem, mondom, 180 is elég lett volna. De nagyon megtért ez az Aladár bácsi. Mellette úgy nem lehetett meglenni, hogy azon nyomban nem misszionáljon. Vitt valaki rokonát, vitték, Amerikába élt aztán ki, temetőbe, és hát öreg volt már, és bevette, a temető igazgató vezette a gyászkocsit, mert valami kiemelt káderű volt szó, és ezek indulnak ki a temetőbe, és megszólal az Aladár bácsi, hogy van élő hite, és örök élete? Néz, a koma azt se tudta, hogy köpjönje. Nincs. Nincs, azt mondja. Olyan, hogy egy halott visz engem a temetőt. Halott mellett ülök. Hogy mit csináltak, hogy megtérte az illető, mire visszaértek, azt nem tudom, de olyan intenzív evangelizációnak vetette alá, aki a közelébe kerül. Na, ez az Aladár bácsi, egyik lábát amputálták már akkor. A másik hajszálon függött. És írta a körlevélbe, hogy hát az én uram kezében van, de most kaptam egy kis versikét, amit én nagyon megszerettem. És én nekem ez úgy beragadt a szívembe. Engedd csendben megértenem. Minden, mi történik velem, voltaképp csak áldást rejt, Isten hibát sose ejt. Én úgy látszik, megtanultam azon nyomba, vagy bennem maradt, nagyon értékeltem, és nagyon jó, hogyha eljutunk erre a pontra, és itt be is fejezem, mégpedig azzal, hogy Isten oldaláról megvan a pontos menetrend az életeddel. Akár elfogadod, akár nem. Nem mindig értjük, de ő dolgozik rajtunk. És egy nagybörzsönyi 35 pluszos hétre emlékszem vissza. Volt-e valaki itt a testvérek közül, amikor itt voltunk, Sági Kálmán, meg a többiek, meg akikkel, Krisztina volt a lelkésznő, aki igét hirdetett velem együtt. Egy hetet itt töltöttünk. Elértünk a morzsa szedegetésig. üdögéltünk, ugye akkor kint voltunk szerintem a külső tábor, ez még nem volt ez a tábor, hanem ugye kint ott, ahol a vasút, meg minden romantikus világ, ott, és majdnem vége volt a morzsaszedegetésnek. Már mindenki elmondta, nagyon klassz félhomály volt, ugye éppen, hogy csak a parázs, amit mi ültünk, én nem tudom, egy ilyen körbe tégla valami volt az egész, ilyen magasabb a téglákon, tehát egy ilyen négyzetes valami volt, aminek a közepét volt, de a jó nagy távolságban voltunk egymástól is. Na, lassan befejezzük. Egyszer csak az egyik fiú megszólalt. Ő is. Mint a futottak még. Azt mondja, három dologért jöttem. Ja, de nem itt voltunk. Hát Hollókön voltunk, bocsánat. Na mindegy, az egész többi is stimmel, csak a Hollókönök. Azt mondja, három dologért jöttem Hollókőre. Egy. Hogy majd csak itt valahogy az Isten igazgat az állás ügyembe valamit. Hogy azt mondja, mire számított, hogy ott fölveszik valamit. De hogy valami majd az Isten csodájaként történik ezen a vonalon, mert alkalmi munkái voltak, meg egyéb kettő egészségével elég nehezen állt, és sok minden problémája volt. Hát az egészségi ügyemben is valahogy majd csak valamerre elmozdulás történik, Isten segítségével. Szóval a harmadik, hát majd csak kapok egy társat, hát körülnézek, böngészek. Azt mondja, egyik se sikerült. Ott mondja, ott ültünk fiúk, lányok, mindenki együtt, azt mondja, se... Első, második, harmadik, egyik se oldódik. Mindjárt olyan részvétel együttérzően voltunk vele, csönd, csönd, csönd. Egyszer csak megszólal, de én megoldottam. És akkor elkezdett beszélni arról, hogy Jézus befogadta a szívébe, és milyen békessége van, és fogalma nincs, hogy mi lesz az állása egészségügye meg a lányügyjel, de ő megoldódott. Értitek? Tulajdonképpen mi ezért vagyunk itt, ezért vagyunk újra szervizbe, hogy megoldódjunk, hogy én megoldódjam, hogy velem, ha nem értek is sok mindent, ha fáj is sok mindent, ha egyéb is, de Isten elvégezhesse azt a munkát, hogy én egy hálás, boldog emberként futok ki a depóból. Úgy indulok tovább, hogy ennek százszor meg kell még ismétlődni az életünkbe, hát ez, én szoktam mondani, hogy Uram, egyszerűen leég a képemről a bőr 78. évembe, missziós emberként, aki osztja az észt, meg a te igédet, egyszerűen újra nulláról kezdenem, és azt mondani, hogy összeborult az egész. Nem látom, hogy honnan lehetne kimozdulni. És ő fogad. És kimozdított. Azt is megmutatta, hogy hol akadtam el. Ezért kell. Majd lesz arról is szó, de itt befejeztük. Szerintem elég ez mindnyájunknak arra, hogy legyen mind gondolkozni, meg beszélgetni, meg imádkozni. Csendesedjünk el. Drága Urunk, köszönjük neked, hogy Pál apostolt elhívtad a szolgálatra. Nem sok esélyt adtunk volna rá, de te nem csak, hogy elhívtad, hanem kidolgoztad a terveidet rajta és általa. Még nekünk is jutott belőle ime az ige. Magasztalunk téged, hogy egy samáriai asszonyt nem engedtél úgy el a kúttól, ahogy odajött, és te senkit nem akarsz innen elengedni úgy, ahogy idejött. Egyikünket se, ha csak kicsit is, mert irányba vagyunk, vagy nagyot kell műtened, elvesszük a kezünket a szívünk elől. Értesd meg, Urunk, cselekedj, amit jónak látsz. Amen.